Sziasztok, szép napot mindenkinek! Ez itt a kettes számrendszer a Rádió Cafén, péntek délután van. A kettes számrendszer vendége pedig...
Göttinger Pál, aki hát elsősorban rendező, de most arról is fogunk majd beszélgetni, hogy színész is, és író is, és korustag is.
És zenész is.
Mert hogy Dori megjegyezte még, mielőtt itt elkezdtük a felvételt, hogy milyen szép hangod van, és megállapítottuk, hogy bariton.
Igen, igen, de nem...
De nem úgy kezdted kiskorba.
Hát egyrészt, másrészt nem hivatalos, vagy hogy mondjam. Aha. Szóval én nem vagyok énekművész, úgyhogy nem vagyok fahaba se vetéve.
Jó, de hát mondjuk a rádió gyerekkórusában, aki benne volt.
De én nem voltam, én gyerek stúdiós voltam.
Stúdiós volt, az hang, nem, ők hangjátékokat
csináltak. Nem, mi gyerekszínészek voltunk, ők meg énekesek.
De egyébként fel sem merült ez, mert ugye a családodban sokan foglalkoztak zenével, meg kórussal, meg sok ilyesmivel.
Énekeltem kórusban gyerekkoromban, egy zenetagozatosok voltunk, alkötelező is volt, másrészt öntevékenyen is jártam a templomi kórusba. De rádióban gyerekszínésznek mentem, rögtön abban a kórusban nem voltam.
Aha. Jó, hát akkor lehet, hogy ezzel kevertem össze, hogy voltál te kórustag, csak akkor nem a rádióban. Oké, és akkor ez a vonal ezek szerint neked egy ilyen abszolút hobbi volt már gyerekkorodban is?
Hát fontos volt, igen. Az, én nem voltam se cserkész, se 83-as vagyok. Egy pont már úttörő, meg kisdobos, már épp nem voltam cserkész, meg valahogy még nem voltam, vagy nem érdekelt. Aztán sodrottam ide-oda, úgyhogy az gyerekkori közösségi élményeim azok kórusból vannak.
Aha. És akkor ott viszont egy kisfiú, mi szokott lenni?
Szoplán szokott lenni, és aztán,
igen,
aztán
és aztán megy a...
Én alt voltam aztán az idő legnagyobb részében.
De olyankor az egy... Tehát ez egy sokk, amikor egyszer csak egy kisfiúnak bemélyül a hangja?
Hát nem, most így utólag maximum. Már nem emlékszem arra, hogy olyan nagyon sokkos lett volna. A rádió gyerekstúdióban ott számított, mert ott olyan 9-10 éves korunk körül vettek föl minket, ilyen nagy többfordulós felvételivel, és ott a fiúknál számítottak a gyerekszerepekből kimutálódás. Úgyhogy ott egy kicsit benne volt a levegőben, hogy az időre megy, az ön 2-3 évet lehetett ott tölteni, aztán elfogyott.
És volt, akkor nem is volt utána már szansz mást játszani. Tehát nem volt az, hogy akkor egy ilyen fiatal kamasz szerepelt, hanem akkor ennyi.
De adódhatott, csak valahogy az ott akkor még, amikor csúcsra járt, akkor kimondottan gyerekekről szólt, és a gyerek hang az gyerek.
Én szeretném azért mesélni egy picit ezekről a hangjátékokról. Mesejátékok voltak ezek? Mese hangjátékok?
Egyáltalán nem, mindenféle volt közte, nagyon kemény témájúak is. Hát az volt, hogy akkor még nagyon ment a hangjátékgyártás. Vadász Gyula, Varsányi Anikó, Pap János, Zoltán Gábor, ezek voltak akkor ott a rendezők, akik ebben a gyerekstúdióban tanítottak, és ők gyerekszínészeket képeztek, tiszta beszéd, meg olvasás volt főleg. Most ez talán így utólag ez tűnik a legnagyobb truvájnak, hogy nekünk blattolni kellett tudni, tehát elsőre értelmezve olvasni szöveget élőadásba 9 évesen. Itt kezünkben nyomták, és tessék. És ez mondjuk akkor úgy emlékszem rá, hogy akkor ez olyan kivagyiságot is csinált nekünk, hogy milyeneket meg tudunk csinálni, meg mit tudom, 10 éves gyereknek odaszólni, hogy jó, ugyanez, de egy másodperccel legyen rövidebb, és erre mi azt mondtuk, oké. Szóval, hogy ez azért olyan kis... Volt benne egy ilyen mesterségünk, büszkesége, ez egy gyerek stúdiós dolog volt. Hát volt is ilyen, igen, 20-valahányan voltunk egy csoportban, és akkor még nagyon ment a hangjátékgyártás, hát én is szerepeltem több mint 50-be, mint gyerek.
Most volt egy találkozótok.
Volt most, igen, ott voltak a hangok.
De és van, aki maradt is hang, tehát olyan értem, hogy nem...
sokan. Aha, igen, reklámhangok, szinkronhangok, hangalámondók, igazi színészek, mindenféle van. Igen.
És te mit profitáltál ebből? Tehát mi az, amit így, amikor így eszedbe jut, na, hogy van egy ilyen skillem, egy ilyen képességem, ez biztos, hogy onnan jön.
Hát kettő jut eszembe, ami biztos, hogy onnan van, az egyik a pontosság.
Már hogy időben?
Igen, meg minden szempontból. Tehát, hogy egyrészt nem is kések soha, megmondom, hogy mikorra lesz kész, akkor pont akkorra lesz kész, vagy fél órával előbb, szóval egy ilyen nagyon élére vágott pontosság, ez biztos, hogy onnan van. Aha. Meg az, hogy a komolyan vétel, meg a játékosság az egyszerre ugyanannyira kell, hogy benne legyen ebben a hivatásban. Ezt például ott lehetett megtanulni. Tehát bárki bármelyik részét ennek a kettőnek túltolja, az nevetségessé válik. Tehát aki magát nagyon komolyan veszi, az is ugyanúgy nevetségtárgya, mint aki elhülyéskedik mindent, és nem lehet vele dolgozni. De hogyha mind a kettő egyszerre van, és az... Tehát mi gyerekfejjel is éreztük, hogy ez most itt igazi. És akkor még sokkal többen hallgatták ezeket. Tehát azt, amikor mi ott beszéltünk a Szabó Éva nénivel élő adásban, 11 évesen, fél óra hosszat, rendesen élőben, akkor tudtuk, hogy több százezer ember hallja.
És ez egy tétje van.
Hogy ez olyan igazi volt, nem játék, hanem tényleg meg kellett csinálni.
De őszintén ezt te akartad? Te mondtad a szüleidnek 8-9 évesen, hogy te ezzel szeretnél foglalkozni?
Hát a legőszintében megmondom, hogy én gyerekvasutas akartam lenni.
Jó, mindenki kisfiúk akar lenni.
El is vittek oda, de akkor sajnos pont a rendszerváltás után voltunk néhány hónappal, és feltűnően úttörősnek bizonyult a közeg még. Aha. És mikor ott nézek, volt
ennyi... azóta is az.
Hát azt én már nem annyira tudom, csak amikor engem oda elvittek a szüleim, akkor ott volt egy nyílt nap, és akkor mi is mentünk, és akkor
még mindig minden ugyanaz.
Körülnéztek kicsit gyanakodva, de aztán egy ilyen menetben, alakzatban elvonult előttünk egy sereg gyerek, és mint a mókus hoztak, és akkor falérintéssel eljött, el kellett onnan jönni, én kicsit bögtem, és akkor, hogy valami viszont legyen, akkor egy gyerek stúdiónak akkor volt a felvételi, megjelent a rádióiságban, és akkor oda elmentem, és akkor felvettek.
Mert hogy nézett ez ki, milyen gyakorlatilag? Tehát hogy nézett ki mondjuk a naptár szerint mentél, vagy akár hetente volt ez egy elfoglaltság?
Hát volt a képzés, és volt a munka. Uh-huh. A képzés elvileg hónapokig kellett volna, hogy tartson, de azért aránylag hamar mély víz volt, és a szombatonként volt délelőttönként, ott volt a beszédtechnika, meg a helyzetgyakorlatozás, meg a rádiós gyakorlat. Mit kell csinálni egy stúdióban, hogy van egy felvétel, ugye akkor még magnók voltak, uh-huh. Tehát ez egész bonyodalmasabb volt.
Tehát szalagos magnók.
Persze, uh-huh. Nem voltak még számítógépek. A stúdióban is akkor, hogy azzal hogy kell bánni, azt mind ott meg kellett nekünk tanulni. De utána a felvételek azok hétköznaponként voltak, és mi Budaörsön laktunk, tehát nekem egyedül kellett szépen a rádió Brodyság utcában bebumlizni, ráadásul időre nem késhettem.
Nem tudom, ki engedi a 9 éves gyerekét most Budaörsről egyedül a BKV-val, van olyan szülő?
Hát igen, szerintem nincs.
Szerintem nincs, mert igen. Azóta annyit változott a világ, hogy ilyen helikopterek lettek a szülők, és már nem engedik el.
Hát én 13 éves koromban mentem először Hastingsbe, Dél-Angliába egyedül. Búcsút intettek nekem a Ferihegyen, és kész. És akkor el kell tenni Londonba, és ott megtalálni a buszpályaudvart, és lebuszozni.
És nem volt még
mobiltelefon. Tudtam angolul, igen, de nem volt mobiltelefon. Tehát ez egy ilyen...
Ezt nem is tudtam, ez, mert hogy ott nektek rokonaitok éltek? Vagy ott
nem, a szüleim dolgoztak egy nyelviskolánál, és az egy londoni székhelyű, és egész világon hálózattal rendelkező iskola volt, aminek volt iskolája Pesten a rendszerváltás előtt. És akkor az volt a legnagyobb brit kolónia Pesten, tehát azok anyanyelvi tanárok voltak, és ettől lett egy csomó kapcsolat. És amikor én minden testvéremmel ezt csinálták, és velem is, hogy kivettek az iskolából, vagy a gimnáziumból, vagy a általános iskola és a gimnázium között valamelyikünket, egy évre, és akkor el kellett menni valahova külföldre.
Egy évre mentél.
És akkor nem is csak arról van szó, hogy egyedül kellett eltalálnod 13 éves korodban, hanem egy éven keresztül ott is maradtál.
Nem voltam teljesen egy évig ott, de egy évet hagytam ki az iskolából, igen. És akkor csak angolul tanultam. És akkor mindannyiunknál ez volt. Hát én akkor voltam 13-14 fordulóján, visszajöttünk, lefelsőfokoztunk, kész az összes.
Na érdekes egyébként, amiket itt most próbáljuk fejtegetni a Dórival, ugye, hogy így az ember hogy áll össze egyszer csak, és hogy találja meg a saját szakmáját, hogy akkor te végül...
Ugye eljut el oda, ahova
igen,
már látjuk.
És én úgy olvastam, hogy te nagyon határozottan opera rendező akartál lenni, csak próbálok így valahogy eljutni odáig, hogy akkor az hogyan született meg a kis Göttinger Pál agyában.
Hát eddig ugye két komponenst vettünk ez össze, az egyik a rádióban, a színházművészetnek, vagy igen. A színészetnek a szeretete, meg az önállóság, vagy a nagyon korán független döntéshozatal, uh-huh. Ami aztán a rendező pálya, az másból se áll, mint döntéshozásból. Tehát ez mondjuk biztos két ilyen gyökér, ami valahova oda lemegy a földbe.
A zenész család, vagy a zenével?
Az énekes család is biztos számít, inkább az, hogy a zenetagozaton az opera bérlet, az volt, ami a nagyon sokat számított. Tehát mi 6 éves korunk óta jártunk körülbelül 5-ször egy évben, akkor még lehetett menni más. Más volt minden, most a árképzés is más volt, de nem is az, hanem hogy a zenetagozatosok kaptak. Tehát az énektanárnők minden iskolában neppeltek az opera bérletekkel, és akkor mi is mentünk, mit tudom én, vasárnap, de a 11 órási bérletre.
Jó, de őszintén szóval én nem találkoztam még olyan gyerekkel, aki közben felnőtt lett, és olyannal, akinek volt ilyen lehetősége, és az lett a vége, hogy ő megszerette az operát. Tehát, hogy hát, általában mondjuk 10-ből 9-en nem így reagáltak volna. A 6 éves koruktól kezdve, amikor elviszik, végre van egy szabad szombat délelőtt, hogy akkor az operába el kell.
És nem a focipályára.
Hát én ezt nem tudom, pontosan, hogy másokkal hogy volt, én nem azonnal hatott. Tehát az
tudod, mit hallottál először? Mi volt az? Emlékszel?
Nem emlékszem az elsőre. Nem, vagy Don Pasquale lehetett, vagy
Puccini,
Köpeny, valami ilyesmi.
Na de verje, de mi, igen, akkor ezt magyaráznánk, hogy mi hatott egyből. Hát mert ugye
először a palota az biztos, hogy hatott. Tehát az el volt a legnagyobb hely, ahol valaha életemben voltam, hogy kerültem volna 1800 másik ember közé egyszerre. Aztán az, hogy azt is érzékeltem, hogy sok száz ember dolgozik azon, hogy én jól mulassak, azt valahogy, hogy lehetett ottan érezni, hogy vannak ezek a misztikus vasajtók, és amögött rengetegen vannak, hogy azon a kis lukon át, amin én végül nézek, az látszon, ami. Ez is rám hatott azért. Meg ezt csak felnőtt fejjel tudtam rendesen megfogalmazni, de biztos vagyok benne, hogy ez volt, hogy a töretlen hagyomány is nagyon hatott. Tehát az, hogy ez nem olyan, hanem az. Hogy amikor mi színjátszóban színházasat játszunk, vagy az iskolában azt csináljuk, hogy színház, az olyasmi. Uh-huh. Ez az. És hogy olyan hamisítatlannak tűnik, és ezt tudtam, hogy az épület nagyon régi, meg a hangszerek, amik len vannak az árukban, nagyon régiek. Aztán ott lehetett kérdezősködni, akkor én ennek semmit nem tudtam, de valahogy így bele lehetett kérdezni, hogy ugye a kottát sem lehet másolni. Tehát a kotta, amit lapoz az a zenész, az is nagyon régi. Uh-huh. Az is lehet egy 1800-as évből származó példány, amihez mindig hozzányúl, és ott kopott ki a sarka, és nem. Szóval ilyen pici érzékletes részleteken keresztül nagyon könnyen lehetett hozzá kapcsolódni, vagy engem ez ott elvarázsolt, hogy ez tényleg egy ilyen régi dolog, és itt bárki játszhat rajta, vagy ezek azok a deszkák, vagy nem tudom, hogy ez nekem ottan számított. Tetszett nekem, nagyon jól mulattam.
Én a műfajra kérdeznék inkább, mert hogy ez mondjuk akár a Vígszínházban is megtörténhetett volna veled, mert ugyanezek a illatok, a formák, nem tudom, a korok, ott is visszajönnek, de hát egy gyereknek az opera műfaj azért tényleg, ahogy a Dóri mondja, 10-ből 9-szer nagyon nehezen elviselhető és értelmezhetetlen valami.
Hát egyrészt a 10-ből 9-et sem tudom pontosan.
Jó, hát most
másrészt
nekem magadról beszélj,
aztán az opera rendezőként is, meg az ezzel való foglalatoskodásban, ugye milyen beavató színházi programokat is csinálunk most már 10 éve. És nekem inkább az a tapasztalatom, hogy a gyerekek nem absztraktabb, mint bármi más. Tehát, hogy az felnőtt korban van, vagy idősebb gyerekkorban van, amikor elkezdenek preferenciáim lenni, és egyikhez képest a másik nem stimmel, és akkor az idegrendszemet nagyon borzolja. De 6 éves vagy 8 éves korban mindent újdonságnak tanulok meg, hogy azon az ebrán hogy kell átmenni, azt is, meg hogy ott, tehát nem, ez a Bábszínházban látszik nagyon jól, tehát hogy a Bábszínház egy nagyon absztrakt művészet, de annak a gyereknek, aki a gyufás katujával el tudja játszani egy tűzoltóautó, annak nem absztraktabb, mint bármi más, hanem úgy nagyon könnyen fogja föl, és a történetmesélésnek ez amúgy, tehát én azt vettem észre, hogy nagyon be tudnak vonódni, és nagyon tudják utána taglalni, hogy mi volt, megfelelő komolyan vétel esetén, meg még jobban. Tehát a gügyögéstől rosszabbul, és a komolyan vételtől jobban. Én legalábbis ezt tapasztaltam. Aztán inkább az, hogy nekem van egy ilyen képességem, ami egyébként a rendezőpályámon sajnos sok nehézséget is okoz, hogy én nem nagyon tudok unatkozni, a színházban hiányzik belőlem ez a képesség, én nagyon jól el vagyok ott a sötétben.
A rossz darab is érdekel.
Hát ez az idő már nem kell. Másra aránylag beárasztom előre, hogy 3-4-10-ig most már itt fogunk ülni, ez egy szabad idő, és nem érzem azt, hogy de mennék már, hanem így előre felfogtam, hogy ez már ez. És ezt gyerekként is éreztem szerintem, de nem. Most akkor már nem megyünk sehova, most már itt vagyunk. Na most persze olyasmi volt már velem is színházban, hogy nem arra figyeltem, amire az alkotók akarták volna, hogy figyeljek.
Aha. De szerintem ez az operában is így van, meg egy gyerekkel, meg aztán
hát elfoglalom magam bármivel. Ha belátok az árokba, akkor majd nézem a cintányért, és olyat se látok minden nap.
Egyébként a gyerekeimből tudok kiindulni, hogy ők nagyon nehezen viselik ezt a műfajt, és ezért szoktunk is menni olyan előadásra, hogy ott is opera magyarázás zajlik. Uh-huh. És hogyha már egyébként ezt szóba hoztad, akkor erről azért mesélj 3 mondatot, hogy ti milyen szándékkal álltatok össze a Díny és Dániellel, mert hogy hasonló esteket tartotok több helyen is. Ez inkább olyan érdeklődőknek, akik még nem merültek el igazán a műfajban való, vagy pont fordítva a napróságokat, kis kulisszatitkokat is tudtok hozni.
Az opera szeretőinek,
az opera
rajongóinak.
Amiről nem tudtak
eddig. Igen, hát ez... Kísérleteztünk minden formával, még ovisoknak is csináltuk 3 éven át, de végül is a felnőtt forma jött be a legjobban, tehát ez az tart már 100. előadáson túl, amit Opera Beavató néven lehet megtalálni az interneten, ami egy felnőtt program, nem, vagy hát mondjuk fiatal felnőtteknek, tehát 16 plusz. És az nagyon érdekes, vagy én nekem nagyon érdekes tapasztalat az utóbbi években, hogy az egy szórakoztató műsor elsősorban. Tehát a stand-uphoz van közelebb. Hogy mellesleg remek művek szóba kerülnek, vagy mellesleg igazi operaénekesek szoktak jönni, és akkor ott nagy énekesítettek történnek. Az élsportolókéval mérhető nagy fizikai tettek, az a szórakoztatás része, mint a Csimbum cirkusz. De hogy nem, hogy nekünk nem volt annyira missziónk ezzel, vagy ilyen nagy eltökélésünk, hogy majd mi az opera közönséggel vagy kezdünk valamit, vagy egyáltalán létrehozzuk, ha nincs. De az mindenképpen fontos vállalás benne, hogy szerintünk ez a legkevésbé sem magasztos műfaj, vagy a sok tulajdonsága között van egy ilyen pátosz vagy fennköltség is, de nem ez a természete, ez egy élő, ruganyos, nagyon játékos, kiforgatható, beforgatható, ízekre szedhető, organikus dolog, és a vele való foglalatoskodás simán élvezetes program. És ugye az Opera Beavató az úgy működik, hogy egy rendelkező próbát, ami az igazi színházban mondjuk a második hét, azt szimuláljuk, vagy lehamisítjuk. Tehát mintha az énekesek először találkoznának az anyaggal, és mintha a jelenetbe először sétálnának bele. És azon keresztül tényleg megtartjuk a próbát, és az énekesek tényleg nem tudják, hogy aznap mi lesz, tehát minden, amit csinálnak, impro. Azon keresztül a magyarázatokon át valahogy bejutunk a jelenetbe. Ebből nem fog kijönni maga az előadás soha, de a nézőknek is ad egy olyan receptkönyvet, hogy amikor nézem 40 percig ugyanazt a jelenetet, ami áll, és mindketten énekelnek, akkor valójában mit kell nézni. És hogy az valójában azt tapasztalom, hogy mondjuk évek óta csináltuk már, amikor egy bizonyos recitatívóban a Dínyes Dani zongorázik, ő a zenei vezető itt, és egy bizonyos recitatívóban a hangnemváltásnál fölkacagott a közönség. Mert addigra már annyira jártak, vagy így tudták, hogy az ilyesmire figyelni kell, és amikor ott egy hazugság hangnemből, nem tudom mi, nem tudhatták, ha nem volt abszolút hallásuk, hogy most F-ből mentünk A-ba, de fölnevettek, mert érezték a hatását. És ezzel tulajdonképpen szövetségre léptek azokkal a réges-régi operanézőkkel, akik a hangrögzítés előtti időkben csak ott hallottak zenét, hát nem csak akkor volt zene, ha valaki zenélt. És az egy élő kommunikációs forma volt. Tehát ők kacagtak ezeken a zenei vicceken, csak aztán ez elfelejtődött. Pedig ugyanazt a hatást ki tudja fejteni most is.
De akkor ez az elfelejtődés, ez azért történt meg, mert egy kicsit ez a pátosza maradt meg a műfajnak. De azért, mert hogy elitizált lett a közönség, és hogy nem jut el tulajdonképpen mindenkihez az élő előadás, tehát hogy nem mindenki tudja megengedni magának, és azért van egy réteg, aki ezzel találkozik, tehát hogy az egyik, tudod, így összefügg a másikkal, hogy egy kicsit ilyen elitistább lett az egész, egy kicsit pátososabb lett az egész, és ez, amiről te is beszélsz, hogy egyszerűen az emberek őszintén és teljesen ösztönösen reagálnak egy hangnemi váltásra, hiszen az érzékekre hat, és ő ezt nem fogja tudni megmagyarázni, hogy az most valójában összhangzattalinak hogy van, hogy akkor ennek ez az oka, hogy azért az évszázadok során mégsem minden ugyanaz, ahogy te azt érezted kiskorodban, ott az operában, hanem azért meglett az, hogy a szép cipőben, a szép ruhában, tudod, tehát érted,
hát biztos benne, jó komplikált kérdés.
Bocsánat,
leginkább valószínűleg az van egyébként, hogy simán kitakarja az új a régebbit, tehát annyi sok minden újdonság jött, hogy kitakar. Egyébként egy normális dolog, tehát ez nem is gyászos, mint hogy ma is van opera, csak az...
Sőt, kortárs opera is.
Az is van, de én most nem arra gondolok, hanem a musicalre, ami betölti ezt a funkciót. Tehát ez Mozart kora szórakoztató zenéjét írta. Könnyű zenéjét, ha úgy tetszik. Hogy ezek könnyű zenék voltak, ami most mondjuk egy operacínházi nagy musical, az most vagy átvette a funkcióját. És ettől kitakaródott egy picit az, ami régebben volt. Valószínűleg ez van a középpontjában. Illetve a töretlen hagyományt értékesnek találni, ez valóban, ahogy te mondod, elitizálja valamelyest a közönséget, legalábbis beszűkíti azt a kört, aki ezt annyira értékesnek találja, hogy önmagában értékesnek, tehát azért megyek oda, hogy ilyet lássak.
Igen, és akkor kapcsolódik hozzá egy ilyen eltávolító magasztosság.
De most én jól értelek benneteket, hogy akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk egy Mozart korabeli közönség jobban értette a zenét, mert hogy azért ez egy komplikáltabb zene az opera, mint egy operett.
Nem volt bőség, és nem volt korlátlanság, ami most van. Tehát nem volt hangrögzítés. Csak az a zene volt, amit valaki játszott, és csak az a zene jött létre, amit a szerzője hangjegyenként egyesével leírt, amiben szintén benne van az, hogy nem lehetett összecsapni. Tehát ez mondjuk a Mozart híresen gyorsan írt, de amikor ő olyan híresen gyorsan ír, akkor is hetek telnek el, mire az ötletből lesz valami, mire valaki egyszer csak azokat a hangokat abban a sorrendben hallani fogja. Tehát ő egyszerűen csak lassabban készült, mint hogy minden lassabban történt, és ettől szükségképpen mívesebb is, hiszen érződik rajta, hogy nem sietett, aki csinálta. Mint hogy később a Verdi operáknál lehet hallani, rendesen a zenében lehet hallani, hogy határidős volt, és baromira sietett. És előkapja a paneljeit, ami magabiztos volt, előkapta a gyors megoldásokat, amik ugyan nincsenek annyira kidolgozva, de hatásos végül is, úgyhogy tapsolni fognak a végén, úgyhogy jó lesz így is. Ezek így hallhatóak a zenében.
Hát figyeljük, én szerintem a pátosz az pont a Wagnerrel jött be. Tehát hogy szerintem a Wagner volt az, aki számomra, és most gondoljátok, vagy vesetek a mókusok elé, kövezetek meg. Nekem a Wagner az, ami a maximális pátosz behozta. Én nem is annyira kedvelem pont emiatt, mert nekem ez eltávolít egy kicsit a műfajtól, igen. Tehát, hogy ezt a zsigeriséget, ezt az ösztönösséget nekem egy kicsit eltávolít.
Hát szíved joga, és nem mondanám, hogy magányos vagy ezzel az álláspontoddal. Ilyen van, ezt sokan gondolják így, én nem vagyok a Wagnerben napra kész, vagy nagyon keveset foglalkoztam vele, de a Mozarttal például sokat foglalkoztunk, a Dinyés Daniékkal is nagyon azt tapasztaltam, hogy elég három bevezető mondatot mondani előtte a mi közönségünknek, és utána megmutatni annak a jelenet részletét, és 40 perccel később tércsapkodva borul le mindenki a székről, pedig az a Figaro volt ugyanúgy. Mm.
Götzinger Pál nagyon jó reklámot csinált az opera beavató előadásához, és ezt jól is teszed, és persze más előadásaidról is fogunk még beszélgetni, de most megyünk, és egy
kis... Itt nem egészen opera fog hangzódni.
Nem, de gondolhatjuk annak is, és utána jövünk vissza a kettes számrendszerrel.